A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
A magyarországi magyarok számára úgy tűnt évtizedeken keresztül, hogy az úgynevezett Beneš dekrétumok, a szlovákiai, pontosabban csehszlovákiai németek és magyarok jogfosztó intézkedéseit már por és hamu lepi. De a szlovákiai magyarok jól tudták és tudják, mind a mai napig, hogy ez nem így van. Legutóbb 2007-ben erősítette meg a szlovák parlament a Beneš dekrétumok érvényességét. Változó intenzitásra folytak földelvételek, hol megtörtént ez, hol nem. Legutóbb pedig a szlovák parlament kimondta, hogy fél éves börtönbüntetéssel sújtható, aki bírálni merészeli a Beneš dekrétumokat. Hogy ez a második világháború után mit jelentett a magyarokra? Hát szlovakizálást, népbírósági pereket, internáló táborokat, deportálást, földelvételeket és kitelepítéseket. Aki itt van velünk, Tokár Géza politológus, a Fórum Kisebbségkutató Intézet munkatársa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Sajnos a hallgatókat végig kell vezetnünk ezeken a szörnyűségeken, amelyeket több százezer felvidéki magyar szenvedett meg. 1945-ben vagyunk, ugye, akkor indulnak meg népbírósági perek, Magyarországon is persze. Ezeken állítólag 70 ezer magyart ítéltek el háborús bűnökért. Mi volt akkor a szlovák politika, illetve mióta létezik egy olyan változat, amelyik egy szláv nemzetállamot akar megteremteni, és ezzel kell űzni az országban, országukban, ma már országukban élő németeket és magyarokat?
Most igen, tehát a második világháború után érezhető volt egy paradigmaváltás Csehszlovákia, illetve a csehszlovák vezetésnek a gondolatmenetében. Itt esetleg azt kell figyelembe venni, hogyha elgondolkodunk azon, hogy a csehszlovák államiság miként nézett ki a második világháború előtt és után, hogy az első világháború után közvetlenül ugye egy rettentően sok nemzetiségű, kvázi multietnikus állam alakult ki. Hát Csehországból és Észak-Magyarországból, vagy a Magyar Királyság északi részéből, ahol a csehek és a szlovákok mellett nagyon jelentős számban voltak jelen más kisebbségek is, mint a németek és a magyarok. És ugye ez a, hát ez a berendezkedés, ez egyrészt egy ilyen nagyon sokszínű párt szintérnek adott helyet, másrészt pedig egy viszonylag instabil parlamenti demokráciának. Ami aztán ugye a megoldatlan nemzetiségi feszültségek miatt odáig csúcsosodott ki, hogy Csehszlovákiát fokozatosan szétosztották, felosztották. Ennek a romjain létrejött a szlovák állam, illetve Németország, az akkori fasiszta vagy náci Németország bekebelezte az országnak a nyugati részét. És hát kvázi a csehszlovák elit, miután a második világháborúnak vége lett, és ismételten hatalomra kerültek, és most ugye idézőjelben a demokratákról beszélünk, azt a következtetést vonta le ebből, hogy már pedig ennek a problémának a megoldása az, hogyha Csehszlovákiát egy monoetnikus állammá teszik, tehát a csehkeken és a szlovákokon kívül a többi kisebbségnek a súlyát minimalizálni próbálják, vagy lakosságcserél, vagy pedig közvetlen kitelepítésekkel. Ezekre a kitelepítésekre kvázi a jóváhagyást a német közösség esetében megkapta. A csehszlovák állam viszont a magyar lakosságot tekintve ilyen nemzetközi jóváhagyás nem született, amit aztán végül is önhatalmulag vagy egyoldalúan oldott maga az állam a saját eszközeivel, ami annyit jelentett, hogy a lakosság csere keretén belül hát nagyjából, ha jól tudom, akkor olyan 70-től 100 000-ig terjedő szlovákiai magyar került át Magyarországra. Nagyon sokakat elhurcoltak a szudéta német térségbe, ahol kvázi munkaerőhiány keletkezett a németek kitelepítése után. És hát ugye, ami a mostani problémáknak az alapját adja, az nyilván az, hogy a világháború utáni jogalkotásban, ami ugye nem egy parlamentális alapon történt, hanem Eduard Beneš államfőnek a rendeleteivel kormányoztak egy darabig, miután működőképes megválasztott parlament nem volt. Így a magyar közösségnek, illetve a magyaroknak és a németeknek egyrészt ugye elvették a vagyonát, kvázi háborús bűnössé nyilvánították őket, megfosztották ezt a közösséget az állampolgárságától, és létrejött egy alapvető vagyoni átrendeződés úgy Nyugat-Csehországban, mint Szlovákiának a déli részein.
Na most, ami ön által említett számadatokat illeti, én a netről vadásztam le ezeket, tehát nem biztos, hogy pontosak, és nem is lehetnek pontosak természetesen, de úgy tudni, hogy Magyarországból Szlovákiába most a kitelepítésekről beszélek, vagy az áttelepülésekről, 60 ezer szlovák ment el, és kb. 15 ezer holdat és 4400 házat hagyott maga után Magyarországon. Szlovákiából Magyarországban 76 ezer magyar ment, kényszerült átmenni, és 160 ezer holdat hagytak maguk után, kb. 16 ezer házat. Szóval a vagyoni különbségek nagyon nagyok voltak nyilván, ennek az a magyarázata, hogy a szlovákok a tehetősebb, nagyobb vagyonnal rendelkező magyarokat akartak először megfosztani a lehetőségeiktől, a jogaiktól.
Igen, hát ez ugye egy tudatos lépés volt abból a szempontból, hogy a csehszlovák államnak, vagy az állam irányítóinak egyértelműen az volt a szándéka, hogy a lehetőleg tényleg a tehetős vagy a gazdag magyarokat telepítsék ki. Itt ugye volt a lakosság cserében, amit hát diplomatikusan így szoknak mondani a szlovák történetírásban is, egyfajta aszimetria. Ami azt jelenti, hogy
bocsánat, még... tegyük hozzá azért, hogy ezt a lakosság cserét Budapest nem fogadta el, vagy nem akart elfogadni, és Moszkva, tehát a Szovjetunió kényszerített erre a magyarokat, hogy menjenek ebbe bele. Csak ennyi hozzáfűzni való, tessék, folytassa.
Így igaz, ez abszolút így van. És emellett ugye az aszimetria abban is megnyilvánult, hogy még Magyarországról kvázi a szlovákok önkéntesen jöttek, tehát önkéntes jelentkezőket kerestek az áttelepülésre, és nyilván ugye ezeket az áttelepülőket kimondottan azokkal az ígéretekkel csábították Dél-Szlovákiából, hogy sokkal jobb vagyoni körülmények közé kerülnek, itt nagyobb, jobb, tágasabb ingatlanok, vagy akár földbirtokok állnak a rendelkezésükre. Addig ez egyáltalán nem volt önkéntes a szlovákiai vagy csehszlovákiai magyarok részéről, hanem ott gyakorlatilag kijelölték azokat, akiknek el kell hagyniuk az otthonukat, miután egyébként a csehszlovákiai magyarok önként egyáltalán nem akartak áttelepülni, hát ők ragaszkodtak a földjeikhez, a vagyonukhoz. Tehát ez a fajta aszimetria, ez egyértelműen meghatározta a lakosság cserének a dinamikáját, és abszolút egy történelmi sérelem. Ráadásul egy olyan sérelem, ami szerintem összeköti az egyébként hát meglehetősen megosztott magyarságot kelettől nyugatig. Nagyon sok mindenkinek vannak rossz emlékei generációs jelleggel, tehát a nagyszülők, szülők, dédszülőket tekintve ebből az időszakból, és az egyértelműen sérelemként ott van a felvidéki magyaroknak kvázi a történetében vagy a mentalitásában.
Hogy mennyire kényszerről volt itt szó, olvastam arról, hogy egy teljes magyar falu tagadta meg az áttelepülést, és lerohanták őket a szlovák biztonsági erők, és puskatussal vettek öreget, fiatalt, bárkit, és haigálták fel őket a teherautók platóvjára, és szállították el. Szóval ez nagyon durván ment.
Hát igen, ez egyértelműen egy erőszakos eszközökkel végrehajtott aktus volt, ahol a csehszlovák államhatalomnak az emberei tényleg önkényesen jelölték ki ezeket a személyeket. Ami egyébként megmenthetett valakit az átteleküléstől, bár nem mindig, tehát hogy ez nyilván nem volt egy általános érvényű forgatókönyv, de ugye ez kötődött valamennyire az úgynevezett reszlovakizációhoz. Tehát ahhoz, hogyha valaki kvázi megtagadta a nemzetiségét és szlováknak vallotta magát, akkor volt esélye arra, hogy ezekről a listákról lekerüljön. Nyilván ezzel a státusszal elvártak tőle más dolgokat is, tehát nem csak egy egyszerű önbevalláson működött ez, hanem kvázi úgy is kellett viselkedni. És hát ugye ez az időszak az, amikor a magyar iskolákat, a magyar oktatást kvázi megszüntetik átmenetileg, és több éven keresztül nem üzemelnek ezek az oktatási intézmények. Egyértelműen az volt az államnak a célja, hogy nagyon rövid idő alatt, tehát ideális, a számukra legalábbis ideális esetben évek, vagy legfeljebb egy-két évtized alatt valóban a minimálisra vagy a töredékére csökkentse a csehszlovákiai magyarságnak a számát. És ugye, hogyha léptékekről beszélünk, akkor hát ebben az időszakban úgy nagyjából 700-800 ezer magyar nemzetiségű lakos élt Csehszlovákiában, ami a lakosságnak a több mint 10%-át tette ki.
Majd azt olvasom, megint csak számok, bocsánat, hogy kb. 420 ezeren kérték azt, hogy hadd vallják magukat, önkéntesen persze szlováknak, ebből 320 ezeren kapták meg ezt a nagyszerű lehetőséget, és akkor valamennyire megmenekültek, tehát visszakapták a vagyont, és nem deportálták őket. De a reszlovakizáció, amit említ, az úgy azt jelenti, hogy visszaszlovákosítás. Tehát tulajdonképpen ezeket a magyarokat úgy kezelték, hogy ők eredetileg szlovákok voltak, csak a magyarok elvették tőlük az identitásokat?
Igen, erről van szó. Hát ugye itt azt látni kell, hogy az etnikai határok azok nem konstansak. Tehát ezek folyamatosan észak-délre mozogtak az elmúlt, hát gyakorlatilag évtizedekben, évszázadokban is, és a csehszlovák állam hivatalos ideológiája alapján azok, akik Dél-Szlovákiában éltek és magyar nemzetiségűek voltak, magyarul beszéltek, azok valójában szlovák ősökkel rendelkeztek valamikor. 100 éve, 200 éve, vagy még régebb óta, és ezzel a lépéssel gyakorlatilag semmi más nem tesznek, csak úgymond lehetővé teszik a számukra a szlovák nemzetbe való visszacsatolódást. Teszem hozzá amúgy, hogy ugye nagyon sokáig az sem volt teljesen világos, amikor Csehszlovákia megalakult, hogy egyáltalán létezik-e önálló szlovák nemzet. Volt egy nagyon erős prágai irányzat, ami azt vallotta, hogy már pedig nem szlovákokról és csehekről, hanem eleve csehszlovákokról beszélünk. De a második világháború után ez a fajta irányzat, ez kvázi már nem volt annyira érezhető, és elhalt, vagy ez a csehszlovák kiegyezés ez az államon belül megtörtént. Úgyhogy innentől fogva egyértelműen a szlovák nemzetbe való visszatagozódásukról, legalábbis az ő értelmezésükben való visszatagolásukról volt szó. Azt szerették volna elérni, hogy valóban minimálisra csökkenjen a magyar nemzetiségűek száma Szlovákiában.
A deportálások ugye 1946 és 47-ben folytak, és úgy tudni, hogy 44 ezer ember Csehországba szállítottak át. Miért és mi lett a sorsuk?
Tehát ami a történészeket illeti, valóban itt folyik a feltáráson és dokumentációja annak, hogy pontosan mi is történt azokkal, akiket kényszerűből áttelepítettek Csehországnak a nyugati részére. Egy kicsit ilyen személyes jellegű dimenzió, hogy egyébként az én nagyszüleim is az egyik oldalán megjárták Csehországot. És ugye, hogy miért volt szükség erre az áttelepítésre? Hát egyrészt azért, mert az úgynevezett szudéta német területekről, tehát ott, ahol túlnyomó részt a német lakosság lakott a második világháború előtt, hát áttelepítették a lakosságot Németországba.
3 millió embert, igen.
3 millió ember, pontosan. Ezeknek a helyébe kvázi a vagyonosabb területekre ugye nyilvánvalóan cseheket költöztettek, viszont kialakult egy alapvető munkaerő hiánya mezőgazdaságokban, elsősorban a farmokon, ahol viszont, hát úgymond, hát mondhatjuk ironikusan, hogy nagy örömmel fogadták azt a szakképzett munkaerőt, ami érdemben értett is a mezőgazdasághoz, és értette ahhoz, hogy hogyan kell bánni a földekkel. És hát ezek nem lettek mások, mint a kényszermunkára kvázi áttelepített szlovákiai magyar családok. És igazából, amíg ez a kényszerállapot fennállt, ugye, mert a következő 2-3 évről beszélünk, addig nagyon sok család ez helyben maradt, és utána gyakorlatilag két választásuk volt ezeknek a magyaroknak. Az egyik az, hogy ott maradnak helyben, illetve ott maradnak Csehországban és új életet kezdenek, a másik az pedig, hogy visszaszöknek és hazamennek, ami egy ideig kvázi illegálisan folyt, és később aztán, miután az állampolgárságokat visszakapták, ezt hivatalosan is lefolytathatták. Viszont ugye a visszatérők azok nagyon sok esetben azzal szembesültek, hogy az ő házaiban, az ingatlanjaiban, a földjeiken teljesen mások gazdálkodnak, már teljesen mások kapták azt meg, és így gyakorlatilag vagyontalanul kellett újra kezdeniük az életüket.
Van itt egy embernek a sorsa, amely sors van úgy, amikor tömegek életét írja le, vagy személyisíti meg, és ez nyilvánvalóan Gróf Eszterházy János, aki egyébként a második világháború ideje alatt zsidókat mentett, és hát a felvidéken ilyen emberi jogi aktivistának mondanánk ma már, de nagyon fontos tevékenységet fejtett ki. Elmondaná az ő történetét? Mert nagyon ide tartozik.
Hát nagyon nagy vonalakban, ugye nem vagyok történész, hanem politológus, és Eszterházy János Lajosnak az életműve az már inkább a történészi úgymond feladatkörbe tartozik, de azt kell látni, hogy Eszterházy János egy régi arisztokrata közegből származott, akik gyakorlatilag a saját szűkebb pátriájukonból nagyon megbecsültek voltak, és kimondottan jó hírnévnek is örventek, akár a jobbágyok, akár a helyi lakosság körében. És teszem hozzá, ugye, hogy Csehszlovákiában, az első világháború után átalakuló Csehszlovákiában ez a fajta régi arisztokrácia fokozatosan eltűnt, vagy felszámolódott, de az Eszterházy család az továbbra is megmaradt és megtarthatta a birtokai egy részét. És ami Eszterházy János illeti, az ő életműve nagyon megosztó abból a szempontból, hogy teljesen másként ítélik meg a magyarok, mint a szlovákok vagy a csehszlovák történetírás. Valóban magyar szemmel egy olyan politikusról beszélünk, aki folyamatosan kiállt az ellei mellett, aki egyébként a határváltoztatások, tehát az első és második bécsi döntés után is úgy döntött, hogy marad Szlovákiában, és továbbra is kisebbségi jogvédelemmel foglalkozott. Teszem hozzá, hogy voltak kvázi elvei, vagy olyan nézetei, amik hát úgymond a antiszemitizmussal határosak voltak, de ugyanakkor, amikor konkrétan a zsidók deportációjára, vagy kitelepítésére, vagy vagyonfosztására került sor, akkor ez ellen nagyon határozottan fellépett, és kvázi egyfajta ilyen erkölcsi iránytűként továbbra is ott ténykedett a parlamentben. És hát őt később ugye kvázi háborús bűnössé nyilvánították, és ennek megfelelően is alakult a későbbi sorsa. Viszont az utóbbi időszakban én úgy érzem, hogy a magyar történetírásban egyértelműen rehabilitálódott az ő neve, és a szlovák történések és a szakmai közeg is egy fokkal árnyaltabban látja az ő szerepét, és nem egyfajta fasiszta vagy magyar kollaboránsként ítélik meg, ami egyébként nagyon jellemző volt a második világháború utáni szlovák és csehszlovák történetírása.
Ami Eszterházy Jánost illeti, őt ugye kiadták a Szovjetuniónak, ami hát mából nézve egy teljesen értetetlen csavarat, ő kényszer munkára vitték el, aztán hazatért és életfogytiglanra ítélték, és a börtönben halt meg. Mármint, hogy Csehszlovákiában.
Igen, tehát ez lett gyakorlatilag a sorsa, és hát kvázi egyfajta háborús bűnösként is kezelték folyamatosan az élet utolsó
éveiben. Most erről azért beszélnünk kellene, tudni a népbíróságokról. Ugye 1945-ben indulnak el a népbírósági perek, amelyekben, mint említettem, 75 ezer magyart ítéltek el háborús bűnösként. De mi volt emögött? Miféle háborús bűnöket követett el 75 ezer magyar plusz Eszterházy János?
Hát itt ugye azt kell látni, hogy mi történt Csehszlovákiával, és hogy miért volt ez az alapvető, úgymond idézőjelben frusztráció vagy harag a nemzeti kisebbségekkel, többek között a magyarokkal szemben. Itt ugye az első és a második bécsi döntésben hát a déli, főként magyarok lakta hatásságot visszacsatolták Magyarországhoz, ezzel kvázi megbontották a korábban létrejött Csehszlovákiának a területi egységét, és ezzel együtt hát úgymond olyan atrocitásokat vagy lépéseket is tulajdonítottak az itteni magyar lakosságnak, egyébként nagy többségében méltatlanul, amik ugye vagy valamiféle etnikai színezetű bűncselekmények voltak, vagy pedig a szlovákok ellen irányuló egyéb jellegű tettek. Ez egyébként, ugye tehát itt beszélhetünk egyéni esetekről, de a Benes dekrét kapcsán az egyik visszatérő legnagyobb probléma pont az, hogy ezt a minősítést, ezt a háborús bűnös jelzőt az egész közösség kapta meg, tekintet nélkül arra, hogy valaki egyébként milyen módon vagy hogyan viselkedett a második világháború során, egész egyszerűen etnikai alapon szakadt rá az ottani magyarok, vagy az itteni magyarokra a bélyeg, és ez az, amit igazából a közösség egészen mostanáig kifogásol, hogy ezzel kapcsolatban semmiféle bocsánatkérés, vagy jóvátétel, vagy hasonló jellegű gesztus a szlovák közösség, akár a politikai elit, akár a közvélemény részéről nem érkezett, egy-két nagyon elszólt és egyéni esetet kivéve.
ezeket az eseteket tekintve, tudom, hogy ön nem történész, de hát ugye érdeklődő értelmiségről van szó. Többen megírták azt, hogy a legnagyobb probléma a hortista tisztekkel és hivatalnokokkal volt, akik a visszakapott területekre telepedtek meg, és hát egy olyan fajta viselkedésmódot produkáltak, ami a sokkal demokratikusabb Csehszlovákiában már érthetetlen volt és idegen volt. Tehát gyakorlatilag ilyen középkorias, úri, hogy is nevezte ez Gábor Andor, vitézkötéses poloskákként viselkedtek, ami az ott élő magyarok számára már rendkívül idegen volt. És hát ezek az emberek viselkedtek nyilván lekezelően és elnyomó módon az osztrákokkal szemben, mint ahogy ez megtörtént például Erdélyben is. Nem lehet, hogy itt is valami ilyesmiről van szó?
Hát ez teljesen nyilvánvaló, ugye, hogy a hatalom átvétel az mindig is konfliktusokkal járt, és gyakorlatilag a ismételt határváltoztatás után megindult ugye az első világháború után betelepülő csehszlovákok egy részének a visszaáramlása, illetve akár a szervezet zaklatásai is. Egyébként ezzel kapcsolatban Simon Attila történészműveit lehet a nagy közönség figyelmébe ajánlani, aki nagyon színvonalas munkákban dolgozta fel ezt az időszakot, belértve egyébként azt is, hogy milyen, úgymond először eufóriával, aztán később egy bizonyos szintig értetlenséggel vagy ellenérzéssel fogadta a helyi lakosság valóban a Magyarországról érkező tisztviselőket, bürokratákat és a teljesen megváltozott bánásmódot. Itt ugye ennek a területnek vagy a régiónak az a különleges tragédiája, hogy ez a fajta úgymond elitváltás és kormányváltás, ez több alkalommal, vagy rezsimváltás több alkalommal is véghez ment. Először ugye az első világháború után, mikor a csehszlovák betelepülők és bürokraták megjelentek, aztán 1938 után, a területek visszacsatolása után, mikor ugyanez megtörtént a magyar elit részéről, és aztán 45 után, amikor ismételten ezúttal már a második csehszlovák köztársaságnak a tisztviselői jöttek el, és alkalmaztak nagyon sokszor rettentően drákói vagy szigorú eszközöket azokkal szemben, akiket politikailag megbízhatatlannak találtak.
Mikor lett vége? Gyakorlatilag legalábbis egy időre, mert utána ez megújult, már úgy értem a Benes dekrétumoknak a hatája, ami állítólag 143 elnöki rendeletet jelent, de korlátozottan csak 13 jogszabályra szoktuk érteni. Szóval mikor hagyták abba ennek a tömeges alkalmazását?
Hát ez az időszak, ugye, amikor gyakorlatilag a dekrétumokról vagy az elnöki rendeletekről való kormányzásról beszélünk, ez nagyjából 1948 második felében zárul le. És itt ugye azt is látni kell, hogy hasonlóan egyébként Magyarországhoz itt egy kettős átmenetről beszélünk. Tehát nem elég, hogy először visszajön úgymond a korábbi csehszlovák köztársaságnak a vezetése és megpróbálja valahogy irányítani az országot, de zajlik egy alapvető tranzíció is a kommunizmus felé, vagy átmenet a kommunizmusba, ahol a kommunista pártnak a tisztviselői nagyon hatatos szovjet segítséggel fokozatosan leépítik az állami közgatást és eltávolítják a kellemetlen vagy kényelmetlen embereket. Aminek a körébe egyébként beletartoztak a csehszlovák nacionalisták is. És miután ez a helyzet kvázi rendeződik, és kiderül, hogy Csehszlovákia a kommunista blokknak a része lesz, megindul egy újabb időszak, ami hát nyilvánvalóan teljesen más problémákkal terhelt, hiszen jön az államterror, jön a szervezett központi üldöztetés, és hát úgymond a magyar közösség számára ez legalább annyira ellentmondásos, hiszen még ugyan az állampolgárságokat visszakapják, vagy ismételt elindulnak a magyar iskolák, de a Benes dekrétumok kapcsán foganatosított vagyoni változások, az elkobzások, ezek kvázi érvényben maradnak, vagy gyakorlatilag tovább ruházódnak ezek a vagyoni tulajdonjogok már a kommunista csehszlovák államra, és ez az egész helyzet vagy állapot ugye befagy egészen a 90-es évekig, a rendszerváltásig, amikor kvázi a visszatérés a joghagyományokhoz nem a 45 előtti időszak szellemében történik meg, hanem a Benes dekrétumok kapcsán foganatosított változásokat végérvényesnek ismerik el, és a szlovák állam jogrendjének az alapjául. Tehát gyakorlatilag itt végződik ez a fajta történet, és így kerülünk el abba a helyzetbe, hogy a dekrétumok valójában tényleg csak 3 évig fejtették ki a hatásukat technikailag, de a gyakorlatban az 1990-es évektől kezdve ismételten felújul az a jogviszony, amit ezeknek köszönhet a szlovákiai magyarság is.
Még visszatérve a 45 utáni időkre, a kommunizmus a kisebbségek számára is nagyon komoly megváltó erővel bír, legalábbis látszólag. Ugye Magyarországon például a holokausztot túlélő zsidóság elég jelentős mértékben választotta a kommunista pártot egyfajta mentővnek vagy bástyának. Romániában a román kommunista párt tagságának elég jelentős része volt magyar. Ez mondjuk ott tényleg a 40-es éveket írja le. Jellemző volt-e Csehszlovákiában a II. Világháború után, hogy a magyar kisebbség is úgy gondolta, hogy a kommunizmus azért jobban megvédi a nacionalizmus ellen, tehát valamiképpen érdemes elfogadni vagy kiállni mellette?
Hát én gondolom, hogy ez mérsékeltebb volt a romániai vagy a magyarországi helyzetnél. Itt ugye azt kell tudatosítani, hogy egyrészt a helyi magyarság, tehát a Szlovákiában élő magyaroknak egy nagy része az elsősorban gazdálkodó volt, parasztgazda, és az a réteg, ami kimondottan a vesztesének számított a kommunista átmenetnek, hiszen ugye a vagyonálkozások, a termelőszövetkezeteknek a megalakítása, ez mind-mind olyan sok hatást jelentett, teszem hozzá, ugye, hogy a korábbi vagyonálkozások után, ami egyértelműen kiváltotta a gazdálkodóknak az ellenállását. Ezzel nyilván nem azt akarom mondani, hogy nem voltak kommunista tisztviselők a Csehszlovák érában, mert voltak, tehát hogy van több olyan kommunista pártfunkcionárius is, akinek magyar múltja volt, de nem mondanám azt, hogy különösebben lelkesen viszonyult volna a csehszlovákiai magyar közösség magához a kommunizmushoz. Erre ugye egyébként még ráerősített 1956 is, amikor ugye azt látták a úgymond idézőjelben az egyszerű magyarok, hogy a kommunista hatalom az brutális módon leveri a magyarországi forradalmat. De ugyanúgy hozzátartozott ez ugye 1968 és a prágai tavasznak az értelmezése is, ahol megint csak egy kommunista intervencióra került sor, csak fordított irányban, és megint csak azt látták a helyiek, hogy gyakorlatilag tankokkal tipornak el a idézőjelben a kommunisták a Szovjetunió hatható segítségével egy olyan kezdeményezést, ami egyébként úgymond kiterjesztené valamilyen módon a szabadságjogokat az országban.
Milyen módon viszonyultak egymáshoz? Tehát hogyan alakultak az emberi viszonyok 1948-at, bocsánat, követően? Ugyanis ott törtek már akkor a Magyarországról érkezett szlovákok, akik nyilván más viszonyok között nőttek föl, és más viszonyokhoz adaptálódtak. Ott volt a 700 ezeres magyarságban a megmaradt 400 ezer, kb. 400 ezer. Ott voltak azok a szlovákok, akik korábban is ott éltek, és azok a magyarok, akik elmentek, vagy kényszerültek elmenni, de állítólag voltak olyan esetek, amikor visszaszögdöstek a szülőföldjükre. Szóval ennek a sokféleképpen kényszerből összeállt tömegnek mik voltak a belső viszonyai, dinamikái?
Hát meglehetősen feszültek voltak ezek a viszonyok, tehát ugye nyilván nem könnyű megbékélni azzal, hogyha valaki mondjuk egy csehországi deportációból visszaszökve, vagy Magyarországról visszaszökve azzal szembesül, hogy valóban kisemmizték, hogy nincs vagyona, nincs háza, nincs földje, és teljesen új életet kell kezdenie. Azzal együtt ugye, hogy a beérkező cseh vagy szlovák nemzetiségű telepesek azok ebből a szempontból nézve kimondottan kitüntető helyzetbe csöppentek bele. És nyilvánvalóan annak ellenére, hogy ismétel kezdhettek üzemelni a magyar iskolák, vagy visszakapták a magyarok az állampolgárságukat, azért az meglehetősen egyértelművé vált, hogy teljesen más státuszt jelent úgymond szlováknak lenni, vagy csehnek lenni, és bírni az államnyelvet, mint egy kisebbségi helyzetbe kerülni. De nagy villongások vagy helyszintű konfliktusok, erőszakos cselekedetek, tehát ezeket nem nagyon vagy rettentően elszórva dokumentáltak ebből az időszakból. Kialakult egy nagyon törékeny status quo, ami igazából egészen mostanáig fennáll, azzal együtt, hogy a magyar lakosságnak egy része az hát úgymond lassan, de fokozatosan asszimilálódik a szlovák többségbe.
De volt itt más dolog is, hogy a létrejött Csehszlovákiában azért a csehek szívesen tekintettek magukra úgy, mint vezető erőre. És hát a szlovákokat kicsit úgy kezelték, talán egy hasonlattal lehetne ezt érzékeltetni, mint az oroszok a ukránokat, hogy önmaguk kicsit butuskább falusias változatát. Tehát nem gondoltak, ahogy ön is korábban utalt rá, hogy létezik a szlovák nemzet. Ez igazából csak a rendszerváltás után lett világos, és tört ki, hát elég komoly erővel az a vágy, hogy Szlovákia szakadjon ki, Csehszlovákiából is tekintésre végre önmagát nemzetnek, önálló nemzetnek. Szóval van egy lenézett szlovátság, kicsit háttérbe is szorítva, és van egy kisebb, magyar kisebbség. Tulajdonképpen két, hát hogy mondjam, csak rosszul kezelt közösség él együtt akkor, nem? Tehát a csehek által lenézett szlovákok, és a szlovákok által nem szeretett vagy lenézett magyarok.
Hát ez így igaz, ehhez hozzá lehet tenni azt, hogy a magyar lakosság körében főleg mondjuk a 60-as, 70-es évek után egyértelműen élt egy olyan nézet, hogy a szlovákokkal szemben ők számíthatnak a viszonylag pártatlannak gondolt cseheknek hát ha nem is a jó indulatára, de legalábbis arra, hogy ők semlegesen meg tudják ítélni a konfliktusokat, és nem lesznek aktív a magyar ellenesek. Ugyanakkor az tény, hogy a kommunista Csehszlovákia nagyon furcsa dinamikák alapján működött. Értjük ez alatt elsősorban azt, hogy a csehországi régiók, tehát Cseh és Moravország egyértelműen fejlettebbek és iparosodottabbak voltak, és meg is tartották ezt a jellegüket. A szlovákország részek érezhették azt, hogy őket úgymond hátrányba hozza a felosztás, hogy nem rájuk vannak a leginkább tekintettel az egyes fejlesztéseknél. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a kommunista pártnak a struktúráin belül, ugye beszéltem arról, hogy magyarok nem annyira voltak aktívak, vagy nem emelkedtek kimondottan vezető pozíciókba, de a szlovák kommunistáknak a helyzete az kimondottan erősnek számított. Tehát úgymond a Csehszlovákiának a híres történelmi személyiségei közül akár Gusztáv Huszák, akár Alexander Dubček, ők szlovákok voltak, és ebből kifolyólag ezt a fajta diszonanciát vagy aránytlanságot a saját kereteik között próbálták valahogy feloldani, és magát a csehszlovák kommunista államot a szlovák lakosság nem feltétlenül érezte magától idegennek. Ezek a feszültségek, ezek inkább a 90-es évek elején nagyon gyors ütemben éleződtek ki, mint sem úgymond mérgezték volna a pártállamnak a légkörét a 60-as, 70-es, 80-as években.
Mi a magyarázat annak, hogy a kommunista időkben a Benes dekrétumokat nem tolták félre, tehát hogy a hatályuk, érvényük megmaradt, hiszen gyakorlatilag amit akartak, elérték?
Hát ez gyakorlatilag egy jogfolytonossági kérdés, ugye? Az történt, hogy a Benes dekrétumoknak a hatását azt nem kérdőjelezte meg úgymond a kommunista rendezés, hiszen a úgymond 48 utáni fejlemények értelmében kisajátították még egyszer azokat a földterületeket és a birtokokat, amelyek korábban, pár évvel korábban már egyszer már tulajdonost váltottak. Ez egy, mondhatjuk azt, hogy ebből a szempontból teljesen irreleváns probléma volt a kommunista Csehszlovákia számára, hogy valójában kinek volt birtokjoga vagy vagyoni joga egy olyan földterületre, ami egyébként is az államnak a tulajdona. Tehát nem hinném azt, hogy bármilyen módon is sürgetőnek érezték volna ennek a problémának a megoldását vagy elrendezését. Az ő szempontjukból a földek kisajátításával, a termelőszövetkezetek létrejöttével ez a gond, ez megoldódott. Ezeknek a földeknek az állam volt a tulajdonosa, nem pedig a csehek, vagy a szlovákok, vagy akár a korábbi magyar gazdák.
Mi lett a sorsa a Benes dekrétumoknak, pontosabban a föld elvételeknek a 90-es évektől egészen máig? Mert felvidéki szakértők mondják, hogy hát ez a dolog hol fölélénkült, és akkor létezett, hol meg elhalt. Sokban függött attól például, hogy az állami föld alattnak ki volt a vezetője. Olyan volt, aki azt mondta, hogy hagyjuk már békén a magyarokat, akkor békén hagyták. Ha nem, akkor nem hagyták békén. Tehát gyakorlatilag ez a vonal, ez a gyakorlat megszakadóan, de létezett egészen máig, nem?
Hát nem egészen, illetve ugye ennek az egész konfliktusnak pont az a lényege, hogy nagyjából ilyen 2017-ig, 2018-ig azt írta a nyilvánosság, de egyébként a szakemberek is, tehát jogászokkal is egyeztetve, hogy ezek a kisajátítások, ezek ugye végbe mentek 45 és 48 között, és többet úgymond nem kell velük foglalkozni, hogy ez egy történelmi tény, ami fájdalmas, ami nagy problémákat okozott a szlovákiai magyarságnak, de valóban már úgymond idézőjelben vége. Csak hogy 2018-ban kiderült, hogy ezekre a dekrétumokra, kvázi nem mint halott dokumentumokra, hanem mint nagyon is valós dokumentumokra hivatkoznak a szlovák földalapnál, illetve az erdészetnél is, méghozzá az állami beruházásoknál. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy például, hogy épül egy autópálya, akkor ugye az állam gondosan megvizsgálja, hogy kinek a telkén építik ezt az autópályát, hiszen a tulajdonosokat kárpótolni kell. Viszont a szlovák földalap egyértelműen arra utasította a saját intézményeit, és egyébként a bíróságokat is, hogyha egy-egy telekről kiderül, hogy hát az valójában egy magyar vagy német nemzetiségű lakosnak a nevére van bejegyezve még mindig, akkor valójában ne úgy értelmezzék azt, hogy ez az ő tulajdonuk, és ezért kárpótlást kell nekik érte fizetni, hanem vegyenek figyelembe egy olyan jogértelmezést, hogy ezeket a földeket, ezeket a telkeket 45 és 48 között valójában ki kellett volna sajátítani a Benes dekrétumok alapján, csak épp elfelejtették átvezetni a tulajdonjogot az államra, vagy valamilyen más tulajdonosra. És ezeknek a személyeknek semmilyen kárpótlás nem jár. Tehát ugye annak vagyunk a tanúi, hogy a Benes dekrétumoknak a 45 és 48 között érvényesített vagyonjogi hatását úgymond visszamenőleg megpróbálják érvényesíteni 2018 után azoknak a magyarnak vagy németnek vélt tulajdonosok esetében, akik úgymond megtarthatták 48 után is, vagy legalábbis ugye a hivatalos adatok alapján megtartották a földjüket, és tőlük úgy vették el ezeket a kommunisták, vagy a kommunista állam. És ez viszont már egy óriási probléma, hiszen hogyha belegondolunk ennek a úgymond ekvivalensébe, hogy mi történne akkor mondjuk, hogyha egy a 40-es években el nem kobzott, de véletlenül idézőjelben zsidókézen maradt vagyonról mondjuk az állam azt mondaná, hogy hát de hisz ezt elkobozta korábban mondjuk a náci Németország, de nem érvényesítették, viszont mi most így visszamenőleg elkobozzuk, az ugye hát nem csak erkölcsileg probléma, hanem jogilag is. És már pedig ezek az esetek most jelenleg is zajlanak, és ez egy alapvető nem csak történelmi igazságtalanság, hanem igazságtalan azokkal a tulajdonosokkal szemben is, akik azt hitték, hogy van földjük, miközben kiderül, hogy nincs.
Mekkora szerepet játszott a politikában, hogy 2018 után ez az egész baj visszatért? Mert most ugye ez egy politikai játszma része, hogy fél évi börtönnel fenyegetik azt, aki bírálni merészeli a Benes dekrétumokat.
Hát így igaz, ez egyértelműen egy politikai játszma. A véleményem szerint egyébként a földalapnál, tehát ugye a visszamenőleges kisajátításoknál egyértelműen az volt a szándék, hogy idézőjelben spóroljon az állam, hogy ne fizessen senkinek többet, mint amennyit okvetően muszáj, vagy esetleg valaki másnak fizesse ki azokat a kárpótlásokat, amik eredetileg az eredeti tulajdonosoknak jártak volna. És hát nyilván, amikor ez a téma előkerült, most a jelenlegi szlovákiai közéletben, akkor pedig arra próbál hivatkozni a szlovákiai politika, hogy a Benes dekrétumok azok egységesek, sérthetetlenek, a szlovákiai jogrendnek az alapjai, és ebből kifolyólag kétségbe vonhatatlanok is. Viszont itt szerintem egyértelműen arról van szó, hogy megpróbálják összemosni az összes dekrétumot. Ahogy a szerkesztő úr is említette, ugye több mint 130-150 dekrétumról beszélünk, de ugyanakkor, amivel a magyar és egyébként a német közösségnek is problémája van, az nagyjából tucatnyi dekrétum, ami egyrészt a vagyon elkobzást tette lehetővé, másrészt az állampolgárságtól való megfosztást, a nemzetiségi jogoktól való megfosztást, és az én véleményem szerint, meg egyébként a magyar jogászok véleménye szerint is, ezeknek a a passzusoknak, vagy ezeknek a kiemelt dekrétumoknak a megkérdőjelzése az egyáltalán nem jelentene semmiféle összeomlást a szlovák jogrend szempontjából, akármennyire is úgymond érzékenynek mutatják magukat erre a szlovák politikusok.
Volt egy tüntetés a héten, pontosabban a múlt héten Pozsonyban a dekrétumok újraélesztési kísérletével szemben. Kérdés, hogy mennyit érez? Tulajdonképpen az a kérdés, hogy mennyire van konszenzusban a szlovák nemzeti közösség a tekintetben, hogy ezek a dekrétumok amúgy rendben vannak, nincs velünk semmi gondunk, hát a magyaroknak nem tetszik, meg ugrálnak itt egy kicsit, de igazából mindegy.
Én úgy gondolom, hogy ami a szlovák nyilvánosságot illeti, meg egyébként a politikusok egy részét is, ők alapjából nem értik ezt a problémát. Tehát valóban úgy gondolja a közvéleménynek, mármint a szlovák közvéleménynek a többsége, hogy egy történelmi csomagról beszélünk, amit úgy kell hagyni, ez egy történelmi dokumentumcsomag, miközben ugye a probléma, és az, amit a szlovák, legnagyobb szlovák ellenzéki párt, és az, amit a magyar politikai párt folyamatosan hangsúlyoz, a probléma az abban rejlik, hogy ezek a dekrétumok nem történelmi dokumentumok, hanem valójában most is érvényesítik őket. És ezt az érvényesítést, ezt egyszerűen meg kell szüntetni, fel kell hagyni ezzel a joggyakorlattal. És hogyha ez van kvázi kommunikálva kifelé, a társadalom felé, akkor elképzelhető az, hogy valamiképpen változik a hozzáállás, és hogy létrejön egy politikai akarat arra, hogy legalábbis állítsák meg a dekrétumoknak az érvényesítését. Már teszem hozzá, hogy szerintem a félelmek azok elsősorban ahhoz kapcsolódnak, hogy abban a pillanatban, hogy a szlovák nyilvánosság elismeri, hogy ezek a dekrétumok, legalábbis egy részük, ez valóban káros volt és jogsértéshez vezetett és vagyonelkobzáshoz. Ugye megnyílik az a kérdés, hogy na jó, de akkor akikkel igazságtalanul viselkedett a második Csehszlovák köztársaság, azokat vajon nem kéne kárpótolni, és hogyan kéne kárpótolni. És ez már egy olyan gondolat, amitől szerintem a legtöbb szlovákiai politikus fázik, és pont ezért nem akarja még az első lépésen megtenni az afelé vezető úton, hogy esetleg komolyabban fölmerüljön a kárpótlásnak a kérdése.
Az ön véleménye szerint egyébként ez reális lenne, tehát végrehajtható?
Hát, mármintha a kárpótlásról beszélünk, igen. Ugye volt korábban példa arra, hogy megint csak ugye a zsidó közösségnek a példáját fogom előhozni, akiknek az esetében sikerült hát a második bocsánatkérésen túl valahogy más eszközökkel is rendezni, vagy legalábbis azt mutatni, hogy az állam rendezni szándékozik ezt a viszonyt. Szóval szerintem vannak erre korábban is precedensek, és nagyon különféle szinteket érhet el ez a fajta elégtétel, tehát az egyszerű bocsánatkéréstől kezdve egy látványos gesztuson át, akár tényleg az anyagi kárpótlásig nagyon sok árnyalata van ennek a kérdésnek, de mindehhez az kéne, hogy a politikai elit komolyabban is elkezdjen beszélgetni erről a témáról, és ami most történik, az ugye nem ez, hanem az autoritatív módszerekkel való elfolytása. Tehát az nem egy konfliktus kezelés, hogy a Fico kormány hirtelen elfogad egy olyan törvénymódosítást, egy börtönbüntetéssel sújtja a dekrétumnak a megkérdőjelezését, és ez egyáltalán nem alap semmiféle politikai párbeszédre.
A dolgot mennyire befolyásolná Budapest valóságos föllépése ebben az ügyben, mert a magyar kormány, amint az Orbán kormány, csak terel. A miniszterelnök nem szólalt meg, gyakorlatilag csak annyit mondott, hogy hát majd tájékozódik, miről minden tudható. A külügyminiszter is mellé beszél, és egy magyar kormánytag megengedi magának, hogy leszlovákozzon egy szlovák családnevű, de egyébként teljesen magyar hölgyet. Ez hogy hat vissza a felvidéki magyar közösségre?
Hát nyilvánvalóan negatívan, vagy legalábbis zavart okoz. Ez egy kicsit hasonló szerintem a jelentőségében ahhoz, ami ugye a romániai magyarokkal történt a Simion botrány kapcsán, amikor kiderül, hogy a kormánynak az álláspontja ez egyébként úgymond merőben ellentétes lehet az aktuális országban élő kisebbségével. Most nyilván az nyilvánvaló, hogy korlátozottak a kormánynak, egy másik ország kormányának a lehetőségei arra, hogy mi történik mondjuk Szlovákiában vagy Romániában. De a kritikának a megfogalmazása és az ellenvetéseknek a megfogalmazása, az szerintem egy alapvető kötelesség kéne, hogy legyen, és akkor, hogyha ez nem jön el, akkor az nyilván további kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy hol vannak egy kormánynak mondjuk a nemzetpolitikai prioritásai. Teszem hozzá, hogy egyébként egy fontos dolog, és erről kevesebb szó esik a nyilvánosság előtt, hogy ezt a törvénymódosítást elfogadta a parlament, de még nem írta alá az államfő. És abban az esetben, hogyha meg lenne vétózva ez a büntető törvénykönyv módosítás, amire egyébként van esély, mert nagyon sok más ellentmondásos elem is bekerült ebbe a törvénybe, akkor ugye újra kezdődne erről a vita vagy a párbeszéd. Elképzelhető az, hogy az Orbán kormány abban reménykedik, hogy Robert Fico úgy dönt taktikai okokból, hogy egy módosított büntető törvénykönyvből ezek a passzusok már kiesnének, de egyelőre nem sok jel utal arra, hogy a szlovák kormánynak ez valóban szándékában állna. És ugye hát Magyarországon pedig választási kampány van, ami miatt fokozottan nagy a figyelem, és nagyon sok kritika is érheti az Orbán kormányt akkor, hogyha nem lép. Szóval ez egy, úgy mondanám, hogy ennek különösen rossz volt az időzítése Magyarország szempontjából, hogy Szlovákia kvázi önszorgalomból mennyire megszigorította és mennyire brutálisan értelmezhetetlenné tette a Benes dekrétumokkal kapcsolatos vitákat.
Abban az esetben, ha a kormányfő mégis aláírna ezt a törvénymódosítást, akkor mi többé ilyen beszélgetést nem folytathatnánk le, mert akkor önt fél évi börtön fenyegetné?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert hogy nagyon-nagyon homályosan van megfogalmazva ez a passzus, és egyes értelmezések szerint valóban nem folytathatnánk le, vagy pontosabban lefolytathatnánk, csak lehet, hogy annak lennének valamiféle büntetőjogi körök következményei. Magában a törvényben ugye az szerepel, hogy nem szabad kétségbe vonni a dekrétumokat. De hogy a kétségbevonás mit jelent, az egy rettentően homályos és szerintem jogilag értelmezhetetlen fogalom. Tehát az kétségbe vonni, hogy ezek a dekrétumok léteznek, vagy hogy jogerejük van, azt ugye nagyon nehéz, mert léteznek is, és érvényesítik is őket. Azt viszont igazából szerintem bármelyik felvidéki magyar bármikor kétségbe vonja, hogy ezek a dekrétumok igazságosak vagy jogszerűek, és ugye pont itt van az a homályos határ, ahol egyszerűen nem látni, hogy mi is volt a törvényalkotóknak ezzel a szándéka, vagy hogy milyen módon csaphat ez vissza a szlovákiai magyar közbeszédbe, mert hogy a helyi magyarok között szerintem az egy alapvetés, hogy a dekrétumok azok valójában nagyon sok sérelmet okoztak a közösségnek, és ezt a gondolatmenetet elfolytani egy ilyen törvénnyel vagy retorzióval szerintem lehetetlen.
És az is lehetetlen, hogy több száz vagy több ezer ember csukjanak börtönbe ezért. Hát úgy gondolom, hogy ezt még a szlovák politika sem engedheti meg magának.
Hát nem, és ugye ez elsősorban, tehát itt látszik az egésznek az abszurditása, hogy ennek a törvénymódosításnak igazából egyetlen célja volt, legalábbis a véleményem szerint, hogy a kormánykoalíció küldjön egy jelzést a dekrétumok témáját előcibáló legnagyobb ellenzéki párt a progresszív Szlovákia felé, és kvázi börtönnel fenyegesse meg őket akkor, hogyha ezt a problémát tovább feszegetik. És abban nem igazán gondoltak bele, hogy a magyar közösség szempontjából egy ilyen rendelkezésnek milyen következményei vannak. Szóval ez szimplán egyfajta ilyen politikai bunkósbotnak szánt eszköz, amit nem érvényesíteni akarnak, hanem fenyegetni szeretnének vele. Az meg nyilván egy másik kérdés, hogy ez megállja egyáltalán a helyét ez a passzus bármiféle alkotmánybírósági vizsgálat előtt, vagy főként az európai fórumokon, mert az egy külön történet.
Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Tokár Géza, politológus, a Fórum Kisebbség Kutatóintézet munkatársa volt a beszélgető partnerem az elmúlt 50 percben. Még egyszer köszönöm. A műsort Selmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönöm szépen a figyelmüket. Minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.